Azt a címet adtam a mai szolgálatnak, hogy a gyermeki rácsodálkozás képessége. Máté 21:12-17-ig helyeteken ülve, ha Bibliátok nálatok van, akkor kérlek kövessétek Bibliáitokban Isten igéjét. Máté 21:12-17-ig. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik: megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Ezután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották: Hosanna Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá: hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik: hallom. Sohasem olvastátok, gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet? Erre otthagyva őket kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Az evangéliumokban tudjuk, már pontosan beszámol, hogy ez virágvasárnapot követő napon történik, tehát nem a virágvasárnapi bevonulást követően aznap vonul be a templomba Jézus, hanem másnap megy vissza. Ez a nagy hétfője, már az esemény akkor zajlik, és ami az olvasok a Bibliátánál föltűnik majd nektek, vagy föl is tűnt már, hogy János az evangéliumában a második fejezetben Jézus szolgálatának elejére datálja a templom megtisztítását. Véletlenül arról lehet szó, hogy két esemény is történt, akár kétszer is megtörtént ez. A szolgálata elején megtette ugyanezt, és a szolgálata végén is megtette ugyanezt. Valószínűleg erről lehet szó. Ha kivetítjük a Herodes templomának a alaprajzát, ahova ugyanis bevonult Jézus, akkor talán egy picit jobban meg fogjuk érteni a egész helyzetet és szituációt, és maga érthetőbbé válik számunkra, hogy mi az, ami Jézusnak ekkora problémát okozott, és ilyen keményen fogalmaz. Itt van egy maketje a jeruzsálemi templomnak. Azt kell tudni, hogy ez a terület, ez a más színnel jelölt terület, egy kis fallal, mellmagasság érő fallal van elválasztva a belsőbb részektől, vagy másik makett is. Itt van egy kis mellmagasság érő kis választás, és látszik, hogy ez más színű ez a terület. Valóban úgy is volt, hogy a pogányok udvarának nevezett külső területet más színnel burkolták le Herodes templomában, és azért nevezték pogányok templomának, mert ide bárki bemehetett. Más nemzetből való személyek is bemehettek, hogy valamilyen módon bekapcsolódjanak az Isten tiszteletébe ezen a helyen. És ezen a kis mellmagasságig érő falazaton, ahogy itt picit jobban láttuk, vannak kapuk, és a kapukon azt örökítették meg, hogy több nyelven is ki volt írva a figyelmeztető felirat, hogy ne menjen tovább az, aki nem zsidó. De ez a terület nyitva állt a nem zsidók számára. Tudni kell azt, hogy Jézus korára éppen ez a terület a pogányok udvarának nevezett terület, tehát ahova más nemzetekből valók is bemehettek, hogy Istent imádják, Istent keressék, valamilyen módon bekapcsolódjanak az egyik az élő Isten tiszteletébe. Ezt a helyet használták föl a Jézus korában arra, hogy piac teret hoztak létre. Ezen a piac téren árusítottak állatokat, és azt mondták, hogy ezek kóser állatok. Ezek aztán igazán megfelelőek, speciálisan megfelelőek az áldozathoz. Természetesen ez azzal járt, hogy ezek az állatok sokkal drágábbak voltak, mint a Jeruzsálemben a piacon vetted volna meg egyébként ugyanazt a kategória állatot. De mégis, ha te igazán szolgálnak a Istennek, akkor ezt a méreg drága a piacot kellett alkalmaznod, amit a pogányok udvarára tettek, hát ővelük úgyis mindegy. Értük, úgyis mindegy. Ez a helyet erre el lehet foglalni, és mint mondtam nektek, két-két és fél millió ember volt Jeruzsálemben, tehát gondolhatjátok, egy ilyen pászka ünnepen, egy húsvét ünnepen, mekkora üzlet lehetett ez. mekkora biznisz volt, mennyi állatot kellett, adtak itt el, hisz tudjuk, akik távolról érkeztek, azok pénzen vásárolták meg az Ószövetség áldozatot, mert nem vitték magukkal, hanem ott vették meg. Tehát fölépítettek egy egész üzletláncot, üzlethálózatot, éppen a pogányok udvarán, a nemzetek udvarán ezek a zsidó vezetők tudtával és támogatásával ezek az árusok. A galambárusokat konkrétan említi a Szentírás, ez pedig azért lényeges, mert a galambok áldozata a szegények áldozata volt. Több áldozati forma is van az Ószövetségben, amit gyakoroltak a zsidók. Az egyik ugye a megtisztulás, a szülés utáni megtisztulás áldozata, a szegények áldozataként. Emlékszünk talán arra, hogy Jézus szülőanyja, édesanyja Mária és József is egy galambot áldoz a tisztulási szertartásként, mint szegény emberek, egyszerű emberek. Aztán különböző betegségből, például a bőrbetegségből, vagy gyógyulási, tisztulás szertartásaként is ez a galambáldozat volt, hát ebből is volt bőven. És a harmadik dolog pedig a szegények rendszeres áldozata is galamb volt, aki nem volt pénze arra, hogy bárányt áldozzon, akkor galambot áldozhatott. Tehát gondolhatjuk, hogy például a galambárus soknak az üzlete óriási biznisz volt. Óriási üzlet volt, és ez mind speciális áldozatra nagyon megfelelő galamb volt. Ugyanott tenyésztették, mint a többit, amit a piacon lehetett venni, de mivel itt árulták, ez aztán rendkívül és különlegesen bűn, a bűn váltsághoz rendkívül módon hozzájáruló speciális áldozat volt. Mindenki mit csinált, ugye az emberek babonásak, szerettek volna, ha már eljöttek Jeruzsálembe, a legjobbat áldozni Istennek, és elhitték. És ment az üzlet. Jézus, azt olvassuk erről a helyzetről, hogy kiűzte és felborította, kiűzte az árusokat, a vásárlókat is, és felborogatta az asztalaikat. Egy másik kép a bejáratokról, itt van a pogányok udvara, ez a sárgává jelzett rész. A templom körüli terület, amire azt hiszem 15 lépcsőfok vezetett föl, ez a rész volt a asszonyok udvara, majd a férfiak udvara, és bent pedig a papoknak az udvara, ez a rész, és itt állt az áldozati oltár, és maga a templom végül is ez a épület volt. Ezt fogadta, tehát Jézus egy monumentális épület volt. A templom nagy kapuja azt írják, hogy 25 méter magas volt, és 20 méter széles. 20 férfi kellett ahhoz, 20 férfi ereje kellett, hogy be tudják csukni esténként a kapukat. Tehát monumentális, ott hatalmas volt. Nem véletlen, amikor Jézus mondja, hogy lerombolom ezt a templomot, romboljátok ezt a templomot, és én fölépítem 3 nap alatt, akkor kiakadtak, hogy hát magadnál, vagy évtizedekig épült, hát hogy gondolsz ilyet? Ja, ennek a fényében még érthetőbb a Szentírás, és egyébként éppen az asszonyok udvarának a bejáratánál voltak a persejek, ahol az arakozást elhelyezték. Itt találkozott Jézus valószínűleg a szegény özvegyasszonnyal, aki a kis fillérkéjét, vagyonát egészét odaadta Isten szolgáltára, mert szerette az Urat. Itt arakoztak. A felolvasott történetben azt olvastuk, hogy Jézus, amikor szembesül ezekkel a dolgokkal, akkor azt mondja, hogy megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Nagyon beszédes az ő kijelentése, két bibliai helyről idéz Jézus. Az egyik az Ézsaiás 56, Ézsaiás proféta könyvének 56. rész, 6.-7. versét olvasom ehhez. Azt nagyon érdekes az egész, amit idéz Jézus, és azért olvasok két verset, mert jobban érthető Jézusnak az indulata, ami benne fölgyulladt, amikor szembesül ezekkel a dolgokkal, tehát hogy a nemzetek udvarán üzlethelyek nyílnak, kiszorítva gyakorlatilag a más nemzetekből való Isten kereső személyeket. Ézsaiás 56:6-7. Az idegeneket, akik csatlakoznak az Úrhoz, és őt szolgálják, akik szeretik az Úr nevét, és az ő szolgái lesznek mindazokat, akik vigyáznak, hogy meg ne sértsék a szombatot, az a nyugalomnapot, és ragaszkodnak szövetségemhez, elviszem szent hegyemre, és örömet szerzeteik abban a házban, ahol hozzám imádkoznak. Égő áldozataik és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáromon, mert az én házam neve imádság háza lesz minden nép számára. Tehát értitek, ugye? Jézus, amit idéz, pontosan ezt a proféciát idézi, hogy alapvetően a templom a nemzeteknek épült. Hogy a nemzetek között a zsidó nép képviselje az egyik az örök Istent, és hirdesse az egyik az örök Istent, hogy a nemzetek is Istenhez térjenek, és felismerjék az élő Istent. Éppen ezért a pogányok udvara pontosan ennek a proféciának a képe volt Jézus számára, a befogadó Isten, a kegyelmes Isten, az irgalmas Isten, aki kinyitja a kegyelem ajtaját Krisztusban a pogányoknak is, nem csak a zsidóknak. A imaház, ugye, éppen ezért a gyülekezeti házainkat emiatt, az ige miatt nevezzük mi is imaházaknak, nem pedig templomnak. Mert az új szövetségben ugye az imádság háza legyen, és gyakorlatilag ugye ahol hozzám imádkoznak, mondhatjuk azt is, hogy az otthonaink is az imádság házai, sőt, a mi életünk is, a mi testünk, aki a Szent Szellem templom, az szintén az imádság házai lehetnek, és ez nagyon fontos igazság, hogy nem szertartásos imádságról beszél a Biblia, nem bizonyos formális imádságról beszél a Biblia, nem leírott, felolvasott imádságokról beszél a Biblia, hanem a szívnek a spontán Istenhez fordulása, az őszinte Istenhez való beszéd, a szívünknek dolgainak megfogalmazása, az, amit imádságnak nevezünk, és benne van a várakozás is, hogy Isten beavatkozik azokba a dolgokba, amit kérünk tőle, meghallgat bennünket, örömmel veszi a háladásunkat és a dicséretünket. Gondoljunk bele abba a szituációba, amikor megérkezett egy más nemzetből való a templomba. És jött, hogy keresse Istent. Tudunk egy ilyen emberről, az Apostolok Cselekedetei 8. fejezetében találkozunk egy etióp kincstárnokkal, aki már hazafelé indult a templomból. És tudjuk, hogy elment a templomba, de semmit nem kapott. Végül vett egy Ézsaiás tekercset, hogy legalább valamit elhozzon, de igazán semmivel nem jutott közelbe az élő Istenhez. Elutazott sok száz kilométerről a templomba, fogadta egy vásári zűrzavar, alig volt hely, ugye eltaposták az emberek egymást, aztán egy melmagasságig érő kerítés, és senki nem volt, aki ott abban az udvarban azt mondta volna neki, de jó, hogy eljöttél. Isten keresed. Szeretnék, gyere, üljünk le. Itt vannak a proféták szavai. Ézsaiás 50-ben pont rólad van szó. Hogy te örvendezhetsz, ha megismered az Urat. Öröm gyúlhat a szívedben, mert téged is keres az Isten. Milyen nagyszerű missziós lehetőség lett volna a pogányok udvarában, ha az Isten szerint való módon gondolkodnak ezek az emberek. És azt tudjuk, hogy a Ézsaiás 53-at olvas, a pont Ézsaiás tekercsét olvast egyébként ez az etióp kincstárnok, és Fülöp nagy missziós buzgalomban van éppen a pogányok között Szamáriában. Majd az Isten látja, hogy ez az ember kullog hazafelé, és semmit nem kapott, ezért fogja az ő evangélistáját, ugye nem lévén sok idő, megragadta a Szentlélek, és egy szempillantás alatt lerakta mellé. Isten utána ment ennek a más nemzetből való Isten kereső embernek, hogy az evangéliumot hirdesse neki, és mondjuk Ézsaiás 53-ból kiindulva hirdette az etióp kincstárnoknak a Krisztust. Fülöp, ez az ember megtér, elfogadja a Krisztusban a bűnbocsánatot, új életre jut, és igazán válik az ige, hogy örömet szerzek nekik, és le is van írva a Bibliában, hogy a Apcsolya 8.39, amikor kijöttek a vízből, az Úr szelleme elragadta Fülöpöt, és nem látta, hogy többi az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Tehát beteljesedett az evangélium hatására az életében a profécia, amit kellett volna hirdetni és képviselni a templomban, éppen a nemzetek udvarán. Utána megy Isten, utána nyúlnak az embernek, elmennek ugye az apostolok, elmennek az evangélisták, hogy elvigyék a nemzetek közé az Istennek jó hírét, az evangéliumot, és betelik a megtérő emberben, a megtérő bűnösben, hogy örömet szerzek neki, és örvendezést adok neki. Lehet látni tehát, hogy Fülöp, mint Isten szolgája, hitelesen képviselte az evangéliumot, és bemutatta a mindenható egyik az Isten kegyelmét, irgalmát és szeretetét, amelyet fiában közölt minden emberrel és személyesen veled, velem, és az etióp kincstárnokkal is, és elmagyarázta neki, hogy ez a názáreti Jézus Krisztus a legtökéletesebb engesztelő áldozat. Nem azt, amit a piacon lehet venni a pogányok udvarán, nem az a szuper, a legtökéletesebb a Jézus Krisztus, aki szintén ugye egy ószövetségi előképpel a pászka bárányjal, a húsvéti bárányjal szinonim az ő áldozata, akit föláldoztak húsvétkor, ő is húsvétkor áldozhatott föl, mint tökéletes áldozat a mi bűneinkért. Azt mondja Jézus, hogy ti rablók barlangjává teszitek, itt egy másik igehelyről idéz Jézus, és ez is nagyon tanúságos, az első idézete arra vonatkozott, hogy nyitva van az Isten kegyelme minden népnek, minden nemzetnek, és ezt kell képviselni. A második ige rész, amit idéz, pedig az állapotokról beszél, amilyen állapotban voltak ezek az emberek, a zsidók vallási vezetői. Jeremiás 7:8-11-et olvasom a teljes kép miatt. Jeremiás 7:8-11, így hangzik. Ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek. Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esőztök, a bálnak tömjéneztek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Azután idejöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amelyet az én nevemről neveztek el, és ezt mondjátok, megszabadultunk. De azután ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek el. Vajon rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amelyet az én nevemről neveztek el? Majd én is annak nézem, így szól az Úr. Egyrészt tehát Jézus utal arra a képmutatásra, amely abból fakadt, hogy azt gondolták az emberek, hogy magában a cselekedetben, a vallásos cselekedetben van az erő. Magában az elmenetelben, az ott létben, az áldozatban, az Isten tiszteleti liturgiában van az erő. Mivel ebben semmi erő nem volt, ezért semmi változást nem éltek át. Mivel magában az Isten tiszteleti liturgiában, és nincs benne az Istennek az ereje önmagában, ezért nem is találkoztak az egyik az élő Istennel, pusztán a liturgia részesei voltak. A vallásos liturgiának, gyakorlatnak voltak a részesei, ezért ugye meg lehetett őket vezetni ezekkel az áldozati dolgokkal, hogy a prémium minőségű áldozati állatot vegyék meg. Másik dolog, rablók barlangjaként azért nevezi Jézus a templomot, és ezt a piac térré lett udvarrészt, és magát a cselekedetet, mert a pénzváltás azért volt szükséges, mert ugye a nemzetek közül érkeztek a zsidók a szórványból. Ezért a pénzük abból a nemzetből fakadt, tehát onnan jött, ott keresték a pénzt, és tudjuk, hogy a nemzetek pénzein a királyaik arcképe volt. Azt verték rá. És azt mondták, hogy ha te ezzel a pénzzel fizetsz, akkor az báványimádás. Ezért a templom adót nem lehetett befizetni akármiben, hanem ó izraeli pénzzel lehetett befizetni, egy fél sekkert kell befizetni, egy tiruszi pénz volt, és ezt váltani kellett. Mert ezt csak ott lehetett megszerezni. Igen, de a váltás nem volt ingyen. A váltás díja egy dénár volt, ami egy napi keresetnek felelt meg. A rablók barlangja. Számoljuk ki. Vegyünk csak 100 000 embert, aki ezen az ünnepen pénzt váltott. 100 000 ember mondjuk 5-6 000 forintjával szorozva a sápot, amit levettek tőlük. Ha 5-600 millió forint volt, amit ebben az ünnepen csak a pénzváltásból be lehetett kaszálni. Gondolhatjátok, hogy kik kapták meg ezeket a zsíros pozíciókat. És hogy kik részesedtek még abból a töménytelen, és csak 100 000-et vettem, és mondtuk, hogy akár 2-2,5 millió ember is lehetett, és ebből a 100 000-et, hogy családonként veszük, ugye, amikor fizették az adót, és felnőttenként kell fizetni az adót, tehát a gyerekekért nem fizettek, és azért mondom, hogy nagyon óvatosan mondtam 100 000-et, de ez ennél több is lehetett. És a lóvé, amit beszedtek, az rablás volt. Tehát az már rablás volt, nem más. Nem nevezhető másnak. Az Isten tisztelet, ami a templomban tapasztalata volt Jézus idejében, abszolút, tehát a vallásos szokásokból építkezett, a különleges szertartásomban való bizakodás jellemezte, az élő Istennel való személyes találkozás helyett. A templom pedig nem a szertartásokra épült, hanem azért épült föl, hogy találkozhasson az ember az élő Istennel, kifejeztesse hódolatát, tiszteletét, imádatát az élő Isten felé, az ő igéje szerint. A vele való közösség volt az első. Nem szabad azonban általánosítanunk, ne feledjük el, hogy ebben a korszakban is voltak igaz élőhitű emberek. Ilyen volt például Anna, prófétanő, aki amikor meglátja Jézust, amikor viszik bemutatni prófétával, Simeon, aki szintén prófétál, tehát voltak tiszta szívű emberek ebben a korszakban is, a zsidók között is. A szertartások Krisztus előképei csupán, de nem helyettesítik őt. Ahogy mondtam, az áldozati bárány is egy ilyen előkép. A folytatásban azt látjuk, hogy a vakok és bénák tódulnak be Jézus után. Ez döbbenetes dolog, ugyanis ezek az emberek be sem tették a lábukat a templomba. A templomon kívül koldultak, mint tudjuk ugye az ékes kapunál például, amikor találkoznak később Péter és János a bénával, nem ment be, még a Salamon csarnokában sem kívül állt, kívül ült, a templomon kívül nem mehetett be. Amikor azonban Jézus meglátják, hogy jön, olyan hatással volt rájuk a Jézusnak a személye jelenléte, olyan bátorítás, olyan reményt árasztott, hogy betódultak utána, az életüket kockáztatták. Megszegték a vallási szertartás rendjét. És betódulnak utána a templomba, semmit nem foglalkozik semmivel, szinte euforikus állapotba kerülnek, eltöltjük ez a remény, hogy itt az Isten. És találkozni akarnak az Istennel. És mi történik? Jézus meggyógyítja mindet. Egy másik profécia telik be, Ézsaiás 35, az 1-től 6-ig érdemes elolvasni, most az 5-dik, 6-dik verset olvasom, Ézsaiás 35, 5-6. Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei, szökelni fog a sánta, mint a szarvas, és újjong a néma nyelv, mert víz fakad a pusztában, és patakok erednek a pusztaságban. A patak ugye az élet, a remény, a jövő. A pusztaság, a szárazság, például a hitetlenség, az élettelenség, az Isten nélküli szellemi állapot, sivársága, a reménytelen, depresszív állapot, a víz megjelenése, a remény, az élet, a szabadság, a jövővel kapcsolatos bizakodás jellemzi. A Jézus jelenlétében ezek az emberek megérezték azt, hogy megváltozhat a sorsuk. És mentek oda. Míg a vallásos szertartás senkinek az életére a legcsekélyebb hatással sem lehet, Jézus személye sorsokat tud megváltoztatni. A Jézusra volt találkozás, az Istennel volt találkozás volt, aminek a templom gyakorlatilag épült. Ez volt a lényege. Jézus az, aki sínre tudja tenni az ember életét. Helyre tudja tenni a kifiszemorodott dolgokat. Rendbe tudja tenni az életét. Most ez az, amit megéreztek ezek a nyomorultak. És mentek hozzá. Akarták, hogy sínre tegye az életüket. És meg is tette Jézus. Azt mondja, utána, amit olvastunk, hogy a főpapok és írástudók, amikor látták a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik kiabálták, hogy Hozsanna Dávid fiának, haragra lobbantak. Nagyon tanúságosak ezek a szavak. Szeretném, ha megnéznénk egy filmet, egy filmbejátszást, majd a... Igen, jó is. Paul Wilburnek egy dala, és a Jelenések könyvéből néhány epizód. Arról a templomról, amely a mennyei, az eljövendő templom, és arról a világról, amely az Isten megálmodott a templommal kapcsolatban. Nyilván egy vizuális megjelenítése ez ennek a dolognak. No hát, ez vár ránk, a mennyei világ, és ami, hogy mondtam is, a földi pusztán előképe annak, amely tökéletesen a mennyben rajzolódik ki. Mondja a Biblia, hogy minden nyelvből, nemzetből és népből lesznek ott az Úrnál, mennyben azok, akik nem csak felismerték Krisztusban a megváltót, a mesiást, hanem el is fogadták benne személyes életükért a váltságot. A templomban, amikor Jézus másnap megérkezik és teszi a csodáit, jelezve azt, hogy miért is épült ez a templom, hogy a nyomorultakért, az elesettekért, a szükségben lévőkért, a vágyakozókért, az istenkeresőkért épült a templom, hogy reményt, változást, kegyelmet nyeressenek az Istentől, hogy a szentségtelen dolgból megszentelődjenek, a bűneikből megszabaduljanak. Arra őket gyötrő vétkek terhe leszakadjon róluk, reményt kapjanak, megtisztuljanak, új életet nyeressenek. Jézus ezt képviselte, és meggyógyítja a betegeket. És nagyon érdekes, hogy ez a másnap másnapi dicsőítő kórus már nem a tömegből áll, akik Jeruzsálembe bekísérik Jézust, és a Jeruzsálem előtti időszakban is Jeruzsálembe bemenet kiabálnak, hogy Hozsána Dávid fiának, pálmákat lengetnek, és leteszik a felső ruhájukat a földre, hanem itt a gyermekek kiabálnak. Elgondolkodhatunk, hogy mi az oka ennek, hogy a többiek nem. Valószínűleg a tömegben ezen az udvaron is voltak olyanok, akik előző nap még kiáltoztak. Mi változott meg? Miért nem kiabálnak? Mert ez nem illett. A templomon belül már nem lehet. A templomon belül már megvannak a viselkedési szabályok. A törvényes rend. A vallásos formák. Abban már nem fér bele, hogy Isten dicsérjük spontán módon, hogy újjogjunk, örvendezzünk. Nem méltó. Ez is lehet. Az is lehet, hogy sokkolta őket, amit Jézus tett. De azért nem lehetett semmi, gondoljatok bele, fölrugdostott az asztalokat, kizavarta az embereket, akik árultak, vagy vásároltak. Ugye azt olvassuk másik evangéliumban, hogy ők ostort pont egy kötélből, és azzal zavarázta ki az embereket. Az elég sokkoló lehetett. Azonban, amikor megtörténnek a csodák, a vakok látnak, sánták járnak, süketek halanak, a gyermekek átveszik a dicsőítőnek a helyét. Egyrészt látták, hogy mit tettek a felnőttek előző nap, hogy örvendeztek, holott Jézus semmit nem tett, pusztán bevonult egy szamácsikó hátán. Most meg, amikor teszi a csodákat, akkor meg csendben van mindegyik. De azt gondolták a gyerekek, ugye, ha valamikor, akkor most lehet Isten dicsőíteni. Hát most sokkal inkább, mint tegnap. Ilyen a gyermek. Tanul. Figyelte a szülőt, figyelte a felnőttet, és úgy gondolta, itt az idő. A gyermeki lélek őszintesége, spontanitása, ez való az Isten tiszteletre. Ami rácsodálkozik az Istenre. Amit Isten cselekszik, az ő szeretetére, hatalmára, kegyelmére, és spontán módon tükrözi vissza az Isten dicsőségét, és énekli, és kiáltja, hogy itt a Messiás, ments meg bennünket, Dávid fia, könyörülj rajtunk, Dávid fia, szabadíts meg minket, Dávid fia, ugye mondtuk a Hozsánna szó, ezt jelenti. Adja meg az Úr nekünk, mai élő embereknek, hogy ne veszítsük el, ha elveszítettük, nyerjük vissza a gyermeki rácsodálkozás őszinte képességét. Hogy ne viselkedni tanuljunk meg, hanem keressük az Urat, és természetesen reagáljunk az ő munkájára, cselekedeteire. Ez az őszinte megnyilatkozás, a gyermekek őszinte megnyilatkozása abszolút nem volt ingyére a vallási vezetőknek. Bár valószínűleg csodálkoztak azon, amit Jézus tett, és elámultak rajta, mégsem tudták elismerni, hogy ő az Isten fia, a Dávid fia, a Messiás. Ugyanis azt eredményezte volna ez a felismerés és elismerés, hogy át kellett volna adni a hatalmukat és az Isten tisztelet feletti kontrollt a názáreti Jézusnak, aki nyilvánvalóan nem értett ehhez. De ők úgy érték, úgy gondolták, hogy ez a názáreti Jézus, ez nem ért ahhoz, hogy hogyan kell Isten tisztelni. Hát ők voltak a szakértők. Az Isten tiszteletnek ez a formája, hát nem fér bele. Mi dicsőíteni, kiabálni, örvendezni, megváltozik az emberek élete, a vakok látnak, sánták járnak, hoha. Hát nem fér ez bele. Ha elismerik, hogy ő az Isten fia, akkor elismerték volna azt is, hogy ez az Isten tisztelet normális módja. Na de akkor mit csináltak eddig? Komoly feszültség, nem? Jézus az oltárok szavaival válaszol, méghozzá 8. Zsoltár, 2. verse, Káli fordításban ez a 3. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat, mondja Jézus. No de a zsidók vezetői tudták, hogy van ennek a Zsoltárnak a 2. része. Elolvasom a 2. része együtt. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat, mondja az Istenre, ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Jézus világosan üzeni ezeknek a vezetőknek, hogy bocsássatok már meg, itt Isten cselekszik. És akik engem dicsőítenek, azok Isten tiszteletet mutatnak be. Ez az igazi Isten tisztelet. Ez a valódi. Jézus tehát szembe helyezkedik ezekkel a vallásos vezetőkkel, mert a vallás merevsége akadályozza, nem bírja elviselni az Isten megjelenését, életet adó és felszabadító jelenlétét és munkáját. Az Isten jelenlétében azok ezek a gyermekek teljesen természetesen, teljes felszabadultsággal dicsérítették Istent spontán örömmel, kiáltoztak, a szemük erőt beteljesedő igét megtapasztalva. Ez az Isten tiszteletnek a lényege, hogy látjuk cselekedni az Istent. Nem beszélünk arra, hogy mit tett Isten régen, mit tehetne esetleg. Az Isten tisztelet lényege, mit tesz Isten most? Istenről a mában beszél. A vallásosság Istent múzeumba teszi. A vallásos Isten tisztelet az egy múzeum. Nem az élet. Nem aktuális. A vallásosság tehát nem aktuális, inkább hasonlít egy múzeumhoz, mint az élő Isten imádatához. Az Isten munkája az ember életében a hétköznapok abszolút és természetes része. Tapasztalata. Megtapasztalják ezek a gyermekek is az Isten hatalmát, kegyelmét, jóságát. Nem egy történetet hallgatnak meg a szüleiktől, vagy a papoktól, hanem maga a történelem ura cselekszik történelmet a szemük láttára. És ezáltal az életükben meglátták az igét testé lenni. Ugye az ige testé lett és közöttünk lakott, ahogy mondja János. Ők is erre csodálkoztak rá. Názet Jézusban az ige testélet is közöttünk lakott, tehát működik, cselekszik, változáshoz, szabaduláshoz. És ennek az átélése tapasztalata nem egy vallásos szokássá válik bennük, hanem a spontán dicséret jön elő belőlük. Ilyen a dicséret. Az Isten dicsérítés ilyen. Az Isten megtapasztalásából, az átélt szabadulásból spontán módon fakad fel. Nem egy liturgia, nem egy vallásos szokás, ezt szoktuk csinálni. Az a dicsőítés, amikor csak úgy dicsérjük Isten, hogy ezt szoktuk csinálni, az a múzeumban való. Nem az Isten tiszteletre. Az Isten dicsőítése a gyermekekhez hasonló. Hogy látták az Isten cselekedni. Megjelent a Krisztusban az Isten előttük. És itt van az Isten. Itt van az Isten közöttünk. Látjuk. És nem kell tanítani őket, hogy gyerekek, ha eljöttök az Isten tiszteletre, és megszólal a gitár, a zongora, akkor fel kell menni a kezeteket, mert megvan így a Bibliában, hogy tiszta kezeket felemelve imádkozzatok, és így dicsérjétek Istent. Amikor imádkozunk, hunjátok be a szemeteket, és megtanítjuk viselkedni őket. Nem mondom, hogy nyilván nincsenek valami, az együttélésnek bizonyos szabályi vannak természetesen, és ez nem erről beszélek, de nem ez az Isten tisztelet. És meggyőződésem, hogy a gyermekek is, akkor jutnak hitre, amikor személyesen átélik az Istennek a munkáját. Személyesen ők tapasztalják meg, hogy milyen hatalmas és élő az Isten. És ezt, kedveseim, sem lelkipásztor, sem szülő nem tudja adni ajándékba nekik. Csak a názeti Jézus Krisztus. És nekünk sem tudja adni. Csak a názeti Jézus Krisztus. Nem tudja adni az Isten tisztelet. Isten tisztelete azért jövünk, hogy együtt éljük át az ő jelenlétét. Hozzájövünk. A Jézus Krisztushoz jövünk. Vele találkozni jövünk. Nem szertartásokat jövünk tartani. Nem múzeumba jövünk. Hogy megcsodáljuk, milyen nagy dolgot tett az Isten. Annak idején még bevonult Jeruzsálembe is. Megnyitotta a vakok szemeit. Nagyszerű. Szép volt. Elmúlt idők, nagy dolgai. Ugye nem szeretnétek így élni. Isten az, aki tegnap, ma és mind örökké ugyanaz. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ma ugyanaz, mint akkor a templomban. A vallásosság nem tud mit kezdeni Isten jelenlétével. Isten jelenléte a vallásos embernek spontán. Kontrollálhatatlan. Elképesztő. Eszement. Nem lehet leírni algoritmusokkal, matematikai képletekkel. Olyanokat csinál, amire nem számítunk. Nem tudja feldolgozni. A vallásos embernek ez a fajta spontán őszinte dicséret nem fér bele. Még nem jött el az ideje. Hát még csak készülünk a húsvétra. Hát még nem is csináltuk meg az áldozatot. Hát mit örjöntök itt? Mit kiabáltok itt? Isten jelenlétével nem tud mit kezdeni. Isten jelenléte nem írható le az emberi ész és az emberi szabályok, az emberi szertartások által. Mert ha ez megtörténne, akkor bizony csak annak az életében tudna változás munkálni az Isten, csak azokban tudna munkálkodni, akik beleférnek ebbe a kockába. Márpedig ebben nagyon kevesen férnek bele, mert ahányan vagyunk, annyi félék. És meggyőződésem, az Istenről találkozás is, ahányan vagyunk, annyi féle. Nincs sablon. Azt mondta Oli Pázáné, hogy Istenhez egyetlen út van, Jézus Krisztus. De Krisztushoz milliónyi. Hogy ki hogyan talál Krisztusra. Ahányan vagyunk, annyi féle. Út van és találkozás. A vallásos vezetőknek az életéből kicsúszott a hatalom, kicsúszott az irányítás. Ugyanezt éli meg a vallásos ember, amikor Isten elkezd cselekedni egy gyülekezetben. Bizonytalanság jön rá. Elveszíti a támpontot. Nem dicsőítéssel kezdtük az Isten tiszteletet. Nem imádkozott az alkalom levezető. Borzasztó! Mert hát megszoktuk, hogy mindig azt csináljuk. Hát csak az úgy, csak úgy tud működni. Még mondott valami tréfásat is, amin nevettek. Borzasztó! Felháborító! Mindjárt lecsapnak a villámok az égből, ha tovább folytatjuk ezt! Azonban óriási veszély volt ebben, hogy ezek az emberek viselkedtek. Egyrészt csodálkoztak, egyrészt nem értették, egyrészt totál bizonytalanságban érezték magukat. Ugyanis aki nem ismeri az Isten személyesen, az az ő jelenlétében bizonytalanul érzi magát, mert látja a többit, hogy mit csinálnak, és nem érti. Mert fogalma sincs, hogy mi történik bennük. Akkor beszélsz a hitedről embereknek, hogyan éled át az Istennek a munkáját az életedben, néznek rád. És aki nem ismeri Krisztust, nem érti, hogy te miről beszélsz. Valamit a lelkesedésedből érzékel. Ahogy te lelkesedsz Jézusért, ahogy te beszélsz Jézusról, kiárad belőled a hit, a remény, a szeretet, ezt érzékelik, de nem értik, mi történik veled. Hogy te miért vagy ilyen? Az élőhitű emberre ez jellemző. Azonban ezeknek a vallásos embereknek folytatódik az ördögi kör az életükben, az örvénylés, hoztak egy döntést. A döntésük az volt, hogy többre értékelik a hatalmukat, és a jól megszokott vallásos liturgiát, mint az Isten jelenlétét. Döntés hoztak. Második dolog, ami történik velük, és itt a haragról szeretnék beszélni, hogy harag támadt a szívükben, azt lehet látni, hogy beindul egy nagyon komoly démoni ördögi tevékenység, egyre inkább keríti hatalmában a gonosz szellem ezeket az embereket, és egyre inkább nem az Istennek kezdenek együtt munkálkodni, hanem az ördöggel. És veszi birtokba az ő elméjüket, érzelmeiket a gonosz. Azt olvassuk a Bibliában, hogy erre otthagyta őket Jézus, és kiment Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Mivel ugye nem érkezett még el Jézus kereszt áldozatának a napja, még a nagy hét elején vagyunk, hétfőn, ugye nagy csütörtökön fogják el a Getsemáné kertben, és majd nagy pénteken a hét második felében szenved kereszthalált, és majd vasárnap hajnalra támad föl a halottaiból, és 40 napon keresztül aztán megjelenik a tanítványoknak, és 40 nap után, feltámadását követő 40 nap végén pedig az olajfák hegyéről ragadtatik el a tanítványok szeme láttára a mennybe, ahova vissza is fog jönni majd király hatalommal és dicsőséggel. Az ott töltötte éjszakát kifejezésben fölhívják bibliatanítók a figyelmünket arra, hogy itt egy udvart kell érteni, szabad ég alatti időtöltést kell érteni. Tehát nem Betániában Lázár már és már a házába mentek be, hanem a szabad ég alatt töltötték az éjszakát. Nagyon tanulságos. Tudjuk nagyon jó, hogy mit tesz Jézus, amikor a szabad ég alatt éjszakázik. Mi jut eszetekbe? Imádkozik. Valószínűleg nem akart bemenni Lázárék otthonába, bár biztos nagyon szívesen fogadták volna, és szerintem Márta főzött volna, nekem nagyon finom, az nagyon értett, konyhatündér volt. Mária szerintem itta volna a szavait, de nem ennek volt most itt az ideje. Nem az evésnek, az ivásnak volt itt az ideje, mert a helyzet egyre meredekebb lett. És Jézus azt tette, amit mindig. Jézusnak az ima élete az nem kampányszerű volt. Nem az árvízhez, nem a vizsgaidőszakhoz, nem a betegségekhez, a családi problémákhoz, a személyes élet szükségéhez igazodott, hanem folyamatos volt. És ez történik ebben a helyzetben is. Jézus az ima életében keresi az atyával való közösséget. Egyrészt azért, mert az atya szerette őt, másrészt azért, mert ő szerette az atyát, ezért szeretett vele lenni, és mindent megbeszélt vele. Nehéz napok jöttek. Vissza kellett mennie kedden is, hogy tanítson a templomban. Úgy, hogy a gonosz szellemek egyre erőteljesebben elkezdték birtokba venni a vezetőknek, a vallási vezetőknek az életét. Egyre gonoszabb indulat fűtötte őket. Nagyon fontos volt, hogy mit kell tenni. Hogyan kell viselkedni? Mi a következő lépés? Ő tudta, hogy meg fog halni, és tudta, hogy az életét oda fogja adni, de minden esetben szüksége volt arra, hogy folyamatosan közösségben legyen az atyával, hogy folyamatosan az ő akarata szerint járjon. És ez nem erre a hétre szorítkozott az életében, hanem az életének ez volt a természetes része. Így cselekedett korábban is. Volt, amikor hajnalba fölkelt, és imádságban kereste személyesen az atyával való közösséget. Adja meg az Úr nekünk is, hogy érezzünk rá az Isten, Krisztus Istennel való és Krisztuson keresztül létrejövő személyes kapcsolatnak a jó ízére, elevenségére. Legyen jellemző ránk el a gyermeki rácsodálkozás, spontanitása, olvass egy Biblia részt, és megszólj belőle Isten, azt mondja, ó, köszönöm Uram, annyira jó. Olyan fontos volt, hogy ezt mondtad most. Olyan jó, hogy emlékeztettél rá. Köszönöm. Hálás vagyok érte. Legyen bennünk az a fajta várakozás. Istenem, itt van ez a helyzet. Megoldhatatlan. Most jövök hozzád. Beszéljük ezt a dolgot meg. Elmondom neked, hogy benne mi kavarog. Figyelek rád. Mi a te véleményed? Gyertek így Isten tiszteletre. Ne úgy üljetek le, mint egy múzeumba jönnétek. Mindenki tudja, mi fog következni, mert ez már a vallásosság. Amikor már semmit nem válsz Istentől, és úgy jössz ide, az már azt jelenti, hogy te ószövetségi módon eljöttél a múzeumba. Komoly. A gyermeki rácsodálkozás képesség azt jelenti, hogy nyitott vagyok felfedezni, újra rácsodálkozni Jézusra, amit ő cselekszik. És bármit elhiszek, amit mond. Mindent. Kanyar nélkül. Nem okoskodok, amit ő mond, elhiszem. És nem csak elhiszem, meg is teszem. Az ima életünk ne szellemi kampányműsor legyen. Ne legyünk olyanok, mint a politikusok, hogy kampány idején minden megígérnek. Ilyenek voltak a zsidók Jeremiás idejében. Mikor ott voltak a templomban, ezek minden megígértek. Azt tudták, hogy kell. Hogy kell ígérgetni Istennek, milyen szavakat kell alkalmazni, hogyan kell az áldozat fejére rátenni a kezüket, nagyon vallásos, szertartásos módon. Profik voltak. Mindezt tették a változás halvány árnyéka nélkül. A változás legapróbb csiráját is mellőzve. Elmentek, mint ha mi se történt volna. Mint ha nem is lettek volna Isten jelenlétében. Nem is voltak, természetesen. Jézus szavait hozom a János 15:5-ben. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Kívánom mindannyiunknak, hogy az életünkben a Krisztusra való rácsodálkozást, az igére való rácsodálkozást, az Istennel kapcsolatos várakozást frissítse meg a Szentlélek. És kérjük is az Úrtól, amikor idejövünk Isten tiszteletre is, Uram, cselekedj, hozzád jövök, Uram, nyitott vagyok, várom, hogy mit cselekszel. Akik szolgálnak, szolgálunk. Tegyük le mindent, amit elkészültünk, amit végig gondoltunk, végighoskodtunk, ahogy tudjuk, ahogy szoktuk. Tegyük le. Nem jelenti azt, hogy most abban lesz valami különleges, hogy újat csinálunk. Tehát nem arra szeretnék senkit bátorítani, hogy most találjunk valami újat. Ez is totálisan emberi. Hanem engedjük Isten szellemének, hogy megtöltse élettel az imádatunkat, az imádságainkat, a vele való közösségünket. A dicséretünk az fakadjon spontán rácsodálkozásból. A felismerésből, hogy láttam cselekedni a magam életében, körülöttem az élő Istent, a testélet igét. Isten kegyelme az, hogy mindaz, amit itt megélsz a földön, előképe a mennynek. És ahogy olvasod a jelenések könyvében, Isten jelenlétét, annak az előképe az Isten népe között, benned, mint Szentlélek temploma, valóság lehet. Megvalósulhat, oda mutathat. Amen.